Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni. Hát kedves hallgatóim, a anyagban előre haladtunk. Múlt alkalommal láttuk a jármű működés ciklusának első közelítő leírására alkalmas ideális mozgásciklus jellemzőinek alakulását, és pedig foronómiai görbék formájában megfogalmaztuk. Ugye emlékeznek rá, hogy fölülről lefelé gyorsulás, aztán sebesség, alatta pedig a befutott út, lefelé egy integrál kapcsolat, visszafelé pedig egy deriválási kapcsolat egymáshoz rendelte ezeket a függvényeket. Tehát idő függvényében voltak a mozgás jellemzők. Most egy picit gyakorlati oldalra térünk, aztán majd visszafordulunk ehhez a működési ciklushoz később. Tudnélik, szeretnénk foglalkozni egy kicsit az egyszerű hajtásrendszereknek a jellemzőivel, éppenséggel a forgás, nyomaték és teljesítmény átvitel kérdéseivel, és hát első lépésben állandósult üzemállapotban a gép úgynevezett egyenletes sebességi üzeme során. Tehát ez lenne akkor tulajdonképpen a mai témánk, egyszerű hajtásrendszerek. Mint mondottam, itt a kinematikai jellemzőknek a átalakításán túl érdekesek az erőtani viszonyok, tehát forgásról van szó, forgórendszerről beszélünk, ott az erőtani jellemző mennyiség a nyomaték alakulása lesz, és hát a forgási szögsebesség és a nyomaték együttesen meghatározza az átvitt teljesítményt, mint ugye tudjuk, már többször előkerült itt a fél év során is. Hát melyek lesznek ezek az egyszerű hajtásrendszerek? Lesz először a fogaskerékhajtás. Kettő szíjhajtás. És a hármas dörzskerekes hajtás, mely így első pillanatra talán érdekesnek hangzik, de látjuk, hogy határesetben a gördülő járműkeréknek a viszonyait is elérjük ezzel. Dörzshajtás. Ez a dörzskerekes hajtás még úgy is fogalmazható viccesen, hogy tulajdonképpen a felületi érdessége ez a dörzsölődő egymással surlódásos kapcsolatban lévő kerekeknek, hát valami csenevész fogazatnak felel meg, tehát bizonyos hasonlóság, hát távol ide vetíthető az első fogaskerékhajtás viszonyokra is. Na hát bennünket érdekel a forgás átvitel, nyomaték átvitel, és a kettőből meg következik az energiaáram áthaladása, ami energiaáram, ismerjük, ez a teljesítmény tulajdonképpen, teljesítmény átvitel. Hát bennünket itt majd érdekelni fog omega, M nyomaték és T teljesítmény. Nyilvánvaló, ha átvitelről van szó, akkor itten a hajtásrendszernek a szerepe az fölmerül. miért kell ezt egyáltalán alkalmazni. Az erőgép által szolgáltatott jellemzőket át kell vinnünk, el kell juttatnunk a felhasználás helyére. Hát például van egy motor a járművünkben, lehet belső égésű motor, villamos motor, akár más is, és akkor az valahol el van helyezve. És nekünk meg kell hajtani ezzel a jármű kerekeit, oda nyomatékot kell átvinni. Hát ugye tudjuk, hogy valamilyen hát közbenső szerkezeti részek ott kellenek, már csak amiatt is, mert a felhasználás helye távolabb esik a nyomatékgenerálás helyétől. A hajtó nyomaték generálása, létrehozása, vagy generálási helye, igaz, ez távol esik. A felhasználás helyétől. Ez lehetne az első. Másodikra azt mondhatom, hogy már a hajtó nyomaték valamilyen fordulatszámon vagy szögsebességen jelentkezik, és ez eltér attól, ahogyan föl szeretném használni. Tehát a motor tengely szögsebessége az nem egyezik meg a járműkerék tengelyének, vagy a keréknek magának a szögsebességével, tehát kettő. Motor, ugye írhatom, hogy erőgép. A hajtónyomatékot nem a felhasználási helyen szükséges szögsebességen szolgáltatja. Szolgáltatja. Úgy van, na, akkor elmegyek a takarásból. És ezen két indok is elég ahhoz, hogy hát valamilyen módon nekünk értelmezni kell a jellemzők átvitelét. És akkor következőképpen mondhatom, hogy van valahol az átviteli rendszerem, akkor ennek vannak bemenő oldali jellemzői, és vannak kimenő oldali válasz jellemzői. Ilyet láttam már. Itt van valami bemenő oldal, mondjuk lenne itt egy omega 1-es szögsebesség, és akkor lenne itt egy omega 2-es szögsebesség. Bemenő szögsebesség, vagy input, kimenő oldali szögsebesség, ez lehet a motoré, ez lehet a jármű kerekéi szögsebesség, valamilyen vezérlési állapotban persze. És akkor itt valami átviteli jellemzőt fogok értelmezni, I egyenlő definíció szerint omega 2 per omega 1 átviteli jellemző, ide bele is írhatom, egy szorzó, és akkor ebből azt kapom, hogy ha az omega 2-t keresem, akkor ezzel az átviteli jellemzővel meg kell szorozni a bemenő mennyiséget, igaz? Ennek a neve módosítás, egyszerűen, ha tetszik, szögsebességmódosítás, vagy röviden csak módosítás. I neve. Módosítás. Jó. Hát be is keretezhetjük éppenséggel, mert ez végig fogja vinni a tanulmányainkat. Figyeljük meg, hogy az I az hogyan van jellemezve, mint kinematikai jellemző. Kimenő szögsebesség. P per bemenő szögsebesség. Kérném, van valami előnyös dolog ebbe a látszólag közömbös számláló nevező megválasztásba? Miért? Járműtechnikában sokszor lehet olyan szituáció, hogy nekünk a járművünk álló helyzetben van, igaz? Akkor az omega 2 kerék szögsebesség zérus. Fordítva értelmezném, már is gond lenne vele, tehát ennek van egy távolabb ható célszerűsége, pont így. Majd látni fogjuk, hogy ha geometriai jellemzőkre megyünk át, fogaskeréknél például már nem sokára látni fogjuk, akkor majd a geometriai jellemzőknél meg fog ez fordulni. Hát ez egy olyan dolog, amire érdemes odafigyelni, mert ZH-ban ez végzetes tévedéshez vezethet. Tehát alapértelmezés. Kinematikai, ugye mozgástani, és dinamikai jellemzők esetén. Így. Jöhet egy másik dolog is, hogyha ezt a hajtásrendszert nézném, most csak elvileg, ugye lehet neki egy bemenő nyomatéka, amivel a motor hajtja az egész rendszert, ezt a nyomatékot veszem le a motor tengelyéről, és átviszem például a jármű kerékre egy M2-es. Akkor értelmezhetek egy nyomatékmódosítást. M2 per M1 alakban, ami adja azt a kedvező dolgot, ha ide beírom a K-t, úgy képzelhetem, hogy az M2 kimenő mennyiséget ide egy előírt valamilyen művelettel fogom megkapni a bemenő oldalról. Látják, hogy egy olyan lassú kapcsolat kezd kialakulni az általunk már sokszor használt operátor, operáció, valamit leírok elé, és aztán valamit kell csinálni a mögötte lévő mennyiséggel. Hát itt oly egyszerű algebrai operációról van szó, hogy meg kell szorozni ezzel a számmal. De általánosabban, ugye ez is egyfajta operátor működést jelent. Ugye a K az most ebbe a dinamikai vonatkozásba, ugye kimenő nyomaték, rövidítve per bemenő nyomaték. Így. Na, jöhetne a harmadik dolog, amit már itten megneveztünk, a P. Lesz neki egy bemenő teljesítménye, amit tudjuk, hogy kapcsolatban van az előző kettővel. P1, és itt van a P2. Most igazából, mint mindjárt látjuk, az első kettőből meghatározott már ez a harmadik. Miért? Étát fogom mondani definíció szerint. Hasznosított kimenő teljesítmény vonatkoztatva a bevitt teljesítmény egységére. Ez a hatásfok jól ismert fogalma. Viszont látni fogjuk, hogy talán csak az egységesség kedvéért egyelőre még így fölírva, ide beleírhatom, ez is egy átvitel, mert akkor a P2-t úgy kapom meg, hogy a hatásfokkal operálok. Az operáció most egy szorzás, egyszerű algebrai művelet. P1. Éta egyenlő kimenő teljesítmény. Tudjuk, hogy a teljesítmény az energiaáram, tehát mondhatnám, hogy kimenő energiaáram, adott kimenő keresztmetszeten időegység alatt áthaladó hajtóenergia, a teljesítmény, kimenő teljesítmény per bemenő teljesítmény. Ez is tulajdonképpen a dinamikaihoz kapcsolódik, de már van köze a kinematikához is, hiszen a teljesítmény és a teljesítmény az a szögsebesség és a nyomaték szorzataként adódik nekünk. Na hát, ismert, P egyenlő emszer omega, pillanatértékekre is érvényes, nem csak állandósult esetben, tehát azt is mondhatom, hogy a T időpillanatban érvényes teljesítmény, a T időpillanatban érvényes nyomaték és a T időpillanatban érvényes szögsebesség szorzataként áll elő. Minden T, én nem tudom mikor kezdtem mondjuk T0-nál, T0 plusz nagy T vizsgálati intervallumra ez érvényes. Úgyhogy ezt be is keretezem. Forgómozgásra vezettem be, de nyilván haladó mozgásra is ez érvényesül, és emlékszünk rá, hogy hogyan. Tehát ez forgásra, forgórendszer, és ha azt mondanám, hogy P egyenlő F-szer V, akkor még talán ide azt is mondhatnám, hogy egy nyíl, akkor azt is mondhatnám, hogy a haladó mozgásra, például vonóerő és sebesség, már a jármű haladó mozgását nézem, V sebességgel, F vonóerő kifejtés mellett, FT-szer VT alakban. Ugye ez lenne a haladó mozgásra érvényes energia áram. Megint csak minden T eleme T0, a vizsgálatunk kezdeti időpontja volt, már előző előadásokon sokszor használtuk, és hát egy nagy T, amely a vizsgálat időkerete hossza. Hogy? Hát ez pedig lenne itt a haladó rendszer. Haladó mozgást végző rendszer, ezt jobb itten ezt a mozgást hozzáírni. Jó? Na hát, ezt figyelembe véve jön egy általános összefüggés, ami a három átviteli jellemző között mindig fennáll. Így. I, K és Ita nem független egymástól. Kettő függetlenül választható, a harmadik kijön. Miért? Ugyanis a következőt csinálhatnám. Az Itát kifejezem. P2 per P1, hát rendben van. Most akkor írjam be, hogy tudom, hogy M2-ször omega 2, és M1-szer omega 1, és már is látom, hogy megjelent itt, ha tetszik, két tört szorzata, és felismerem, hogy ez nem más, mint pont a K, az éta, tehát K-szor I. Elejét, végét nézzük. Megkaptam az első függvény kapcsolatot. Az étát, és erre utaltam az előbb, az első két átviteli tulajdonság után már fölírhattam volna így. Éta egyenlő K-szori. De jó volt talán, hogy az eredeti definíciót vettük egy rendszerbe, és most megmutatjuk a kapcsolatukat. Hát ebből tulajdonképpen három dolog jön, ugye? Éta egyenlő F. K-I. Rendkívül összetett fölírásnak tűnik, két változós függvény, bonyolult. Hallgató nem érti, de mikor látja, hogy konkrétan mit jelent, akkor már kezdi szeretni a dolgot, mert egy egyszerű szorzás, igaz? Az szuper. Na most akkor jöhet a ezekből, igazából még jöhetne olyan, hogy kifejezhetném a K-t, valami G függvénye, minek a másik kettőnek, Itának és Inek. De akkor azt kapom, hogy ebből K egyenlő Ita per I. Na ez se gáz. Rendben van. És végül valami, hát az I egyenlő valami H függvény, éta K, akkor meg éta per K. Azzal sincs nagy gond. Azért az I egyenlő nulla adott esetben még lehet, hogy gondot jelent valamilyen esetben. Hát nem mechanikus hajtásnál, majd fogják tanulni a hidraulikus hajtásokat később, ottan lehet ez a I nulla is, egy üzemállapotot jellemez. Ez mindig érvényes egyébként, hát legfeljebb, amikor az I gond van, akkor nem, de most esetünkben ez rendben van. Tehát 3 explicit függvény kapcsolat. Hát kérném, néha gondolkoznak rajta a hallgatók, hogy minek kell egyáltalán függvénnyel foglalkozni. Hát csodának, jó lenne nélküle élni, és akkor látszik, hogy azért belép ez a fogalom, ami hasznos lehet, ugye? Hát a 2-re visszavezethetem a 3-at. Akár egy mechanizmust elképzelnek különböző rudak, csuklók összekapcsolva, egyik végét mozgatom valahogy, meg kéne tudni, hogy hogy mozog a másik mérnök szempontjából. Egy érdeklődésre számot tartó kép lehet. Hát ezek a függvénykapcsolatok belépnek itt. Már mostan tehát azt kell mondani, hogy ezt én bekeretezem. Így. Fontos dolog, az egész tanulmányi útjukat végig fogja követni. Először 3,5 évig reméljük, lehet, hogy kicsit hosszabb, és aztán utána plusz MSC 2 év, és még ha PhD-re fognak járni, akkor is ez fontos lesz, de nem is ez a lényeg, hanem a mérnöki gyakorlatuk számára, akármilyen szinten fogják folytatni, ezek alapismeretek kell tudni. Jó? Na! Hát kérem szépen, ad egy fogaskerékhajtás. Első nekifutásra 2 darab fogaskerék egyszerű kapcsolata. Ez mit csinál? Rajzolok ilyet. Először is vegyünk egy szimmetriatengelyt. Itt lesz. Veszek egy kört. Szaggatott, illetve pontvonallal rajzolom meg. Ez egy középvonal jellegű lesz. Azt úgy fogjuk nevezni, hogy osztókör, és a kis fogaskerék osztóköre lesz. Itt lesz a másik fogaskerék, egy eltérő átmérőjű. Vehetnék ugyanakkor átmérőt? Lehet olyan műszaki feladat, hogy azonos átmérőjű kerekeket fogok kapcsolatba helyezni. Miért? A forgás irányt kell csak változtatnom, akkor azonosak a sugarak, az sokszor van feladat. Ha viszont a átmérő sugár is különbözik, akkor módosulni fog a dolog. Kiskerékről nagykerékre hajtok, mi történik? Kiskerék már egyszer körbefordult, miközben a nagykeréken körülbelül csak idáig értem, igaz? Kicsiről nagyra lassító módosítás. Nagyról kicsire, gyorsító módosítás. Ez egyet körbe ment, ennek már 2,5-szer körbe kéne forogni. Na jó, közben megrajzolom azért. Körző az kell hozzá. És ezek a körök itt érintik egymást. Így. Kiskerék, nagykerék. Azért, mert ez lesz majd itten egy omega 1 szögsebességgel behajtó oldal. Itt meg lesz majd omega 2. Látjuk, hogy a fogaskerék egy fogkapcsolatnál a forgásirányt változtatja. Ha én ugyanolyan forgásirányjal akarnék kihozni, akkor még egy fogaskerék kapcsolat itt szükséges lenne. Jó? Na most elkészítem a fogazatot. Ide fogok készíteni fogat. Jó nagy fogat rajzolok, ami a szemléltetést kívánja, talán ilyen óriási fog nem lenne rajta, bár az sem lehetetlen. És aztán folytatom tovább, nem rajzolom meg körbe. Ellenben a másik keréken, na most mit látunk? Itt vannak a fogak, ugye kiállnak. A fogak között van az úgynevezett fogárok. Fog, fogárok, fog, fogárok. Így szépen mennek körbe, és végül egész számban kell elhelyezkedniük, tehát látják, hogy nem akármit lehet csinálni, na. De nem akármilyen méretű fogat lehet betenni. Ennek úgy kell elhelyezkedni, hogy egész számú darabot és egész számú fogárkat tudjak elhelyezni. De látni fogjuk, hogy ez kell. Ebből a szempontból érdekes lesz egy ívhossz. T a neve. Egy fogárok és egy fog hossza az osztókörön. Úgy hívják osztás. Ugye ez egy görbe vonalú alakzat, egy körszegmens, egy kör ívhossz. Hány osztásnyit tudok föltenni a kerületre? Ha Z a fogszám, akkor Z-szer T az pont kiadná az osztókör kerületét, igaz? Két P-szer R-et, vagy D-szer P-t. Ez már ad egy összefüggést, csak gondolatba közben daráljon az agy. Valami ki fog jönni a végén. Jó? Na most akartam itt azt mondani, csak eltérített a gondolatomtól, hogy ide viszont akkor berajzolom a ellenkeréknek a fogait, hogy milyen alakú ez a fog, ezt mindjárt elmagyarázom, ez remélhetőleg, hogy... És így tovább szépen, talán kicsit kijebb. És így tovább mehet. Tehát ezek szépen kapcsolódnának egymással, a profilok le tudnak gördülni egymáson. Fogprofil. Körevolvens. Na, mi a csuda, ide még egy el kell. Körevolvens alakú. Na, mi az a körevolvens? Mi lenne a következő kísérletet képzelnénk el? Itt van egy kör. Itt egy kör. Hát most kérném szépen, hát nem annyira szépen sikerült. Na ne vicceljenek, azért nem, annyira nem is rossz. Hát az... Kérném szépen, most tessék figyelni, ez egy kör, rendben van. Volt már kezünkben ilyen acélból készült mérőszalag, biztos. Hosszat mérni lehet. Most azt csináltam gondolatba, vettem belőle egy ilyen 25 centis hosszat, és ide ráfektettem. Ráfogtam kör, illeszkedik. Ezt a részét itten továbbra is lefogom, és most kezdem azt csinálni, hogy először ide támasztom az ujjamat. Mi történik? Egyes. Utána ide megyek kettes pontra. Mi történik? Kiegyenesedik szépen a felszabadított része a szalagnak, és a végpont le fog írni egy görbét. Itt a harmadik pont. Ide rakom az ujjamat. Hármas. Itteni érintő fog tovább menni. Négyes pont. Itteni érintő fog tovább menni. Hát elvileg az a hossz, mint ívhossz meghatározott volt, nem tudok mit csinálni, megjelenik a evolvens görbe. Körevolvens. Nem kell sokat most matematizálni, nyilván le lehet írni ezt koordinátorrendszerbe, most nem fogjuk, majd a gépelemek, járműelemek és hajtások az meg lesz. Körevolvens, ez pedig ennek a neve alapkör. Na, hogy az alapkör hol van, valahol itt helyezkedik el belül, amelyikről a profilt generáljuk, és aztán tulajdonképpen a profil generálásához használt alapkör fölött fogjuk kialakítani a keréknek a lábkörét, és fönt pedig levágjuk a fejkörrel. Tehát ez itt lenne alapkör, amivel az evolvenst generáljuk, és akkor itt lenne a fejkör, és a fejkör ugye az hát szépen körbe megy, és mint egy hengerfelület elmetszi ezeket a szépen generált profilokat. Itt menne a fejkör, és itt menne a lábkör. Itt elmetszettem volna, és akkor a profilozás mit csinálna? Konkrétan itt látnám, eljönne egy fogosztást, és akkor jönne majd itt valahol a következő fognak megfelelő másik darab. Hoppá! És így tovább. Tehát ezt én folyamatosan az osztás szerint csinálom. Az felső határkör fejkör, alsó határkör lábkör. Lábkör. Jó? Lábkör. És volt valahol az alapkör, amelyiken az evolvens generálás történt. Na jó, mindez azért hangozzék el itt, hogy egy képet tudjon a hallgatóság alkotni nagyjából, hogy egy jól meghatározott geometria van, és az a tulajdonsága fönnáll, hogy két ilyen evolvens most már, hogy bizonyos feltételek mellett még persze, amit mindjárt megmondok, együtt tud úgy működni, hogy legördülnek egymáson, bizonyos csúszással persze a elméleti kapcsolódási ponton, itt a úgynevezett főponton kívül, de a fogak szépen tudnak dolgozni. Na, a két kerék. Evolvens profilú. Fogazata a tengelytáv. Itt van egy tengelytáv. Valami mondjuk A távolság. A tengelytáv. Adott értéke mellett, hát ezt meg kell határozni, hogy mennyi, le tud gördülni egymáson. Kotyogásmentesen. Hát ez az elméleti geometriája így van, ha persze megkopnak a fogoldalak, akkor bizony érezzük, hogy ez az elvileg meglévő kotyogásmentes legördülésből lesz időnként, ha erős fogkopás van, akkor már valamilyen nagyon kellemetlen parametrikus rezgés majd fogják tanulni. De hát most nem ebből foglalkozunk. Oké. Mit tudok mondani, hogyha itt én bevinnék egy hajtónyomatékot, M1-et, akkor itt terhelhetem ezt M2-vel. Így hajtó és terhelő nyomaték, meghatározhatók a jellemzők, úgy, ahogy megbeszéltük. Tehát van itt a jellemzők alapértelmezése. Átviteli jellemzők, I. Omega 2 per omega 1, K. M2 per M1, Eta egyenlő P2 per P1. Ugye a P2 egyenlő M2 omega 2, és a P1 egyenlő M1-szer omega 1, az természetszerűen itt van. Na most akkor a kérdés az, hogy mit tudok még mondani. Azt mindjárt látjuk. Megjegyzést veszek, és a következőt. Hát ezt a bizonyos osztást felhasználjuk. A T osztás figyelembe vételével mit mondhatok? Ha Z a kerék fokszáma, egyelőre általában egy kerékről van szó, majd aztán Z1, Z2 lesz mindjárt. Már ezt elejtettem, azt mondhatnám, hogy Z szer T, ez pont az osztókör kerülete kell legyen. T egy foghoz és egy fogárokhoz, akkor ez a Z annyi fog és fogárok együttesét adja, ami kiadja a kerületet, feltéve, hogy nem akarom rosszul kiosztani a fogazatot. Az viszont nem más, mint épp a kerület, tehát azt mondhatnám, hogy ez D szer P, D az osztókör átmérő. Jó? Hát van itt egy fontos képletünk. Ebből most tájékozódunk ahhoz, hogy a T osztás és a átmérő az adott fogszám mellett milyen kapcsolatban van. Kerülete. Kifejezzük. A díj átmérőt. Díj egyenlő. Z fogszám. Na tehát itt van D egyenlő Z, és ide jön egy T per P. Hányados? Hát egy fontos képletet írtunk le, mert ennek a T per P-nek van külön neve, ez a fogazat modulja, vagy modulusa. M-mel jelöljük. Röviden modul, és azt kapom tehát, hogy a D egyenlő Z szer M. Átmérő egyenlő fogszám szor modul. Ez érvényes. Látjuk, hogy a pi, mint hát nem racionális szám, egy érdekes dolgot hoz be. Természetesen csak véges sok tizedessel dolgozunk a mérnöki gyakorlatban, de azt mutatja, hogy a pontossághoz a fogaskerék számításnál, hát annak ellent 6 tizedessel számoltunk még régen, mikor nem volt számítógép. Esetleg tekerős számítógéppel 30-40 évvel ezelőtt. Ez egy pontos számítást kíván. Na most ennek alapján akkor két dolgot tudnánk hozzátenni, és pedig a következő. Hát az első dolog az, hogy a zavartalan fogkapcsolódás. Ugye itt már a két kerék esetéről van szó, a két kerék fogazatának azonos modullal kell bírnia. Tehát azonos modul az első feltétel. Hát a második pedig a fogkapcsolat kapcsolási vonala. Ezt még nem mondtam, de mindjárt vázolom. Legyen centrálisan szimmetrikus. Ez a második. Nem lenne muszáj evolvenssel kapcsolódni. Evolvensnek másfajta profilok is jöhetnek, van is ciklois fogazás, meg nem tudom mi. Hát kérném szépen a másodikhoz talán annyit, hogy ha itt megrajzoltam egy fogkapcsolatot, itt volt az egyik fog, itt van a másik, éppen kapcsolatban van vele, valahogy így. Van ez a főpont, és tulajdonképpen a kapcsolásba lépés, ez even vonal mentén valósul meg. Gondolják meg, hogy egy kicsikét errébb hoztam a dolgot, akkor ez a kék kerékhez tartozó profil is jobbra mozdult, valahol lejjebb fog elhelyezkedni a kapcsolat. Aztán ez csak elér a főpontba, és ha gördülnénk tovább, akkor ezen a vonalon megy végig. Hát ez a kapcsolási vonal, és van itt egy alfa, aminek a neve az, hogy kapcsoló szög, tehát kapcsolási vonal, és alfa pedig kapcsolási szög, vagy kapcsoló szög. Ezeket fogják szépen tanulni, itt benne keresztül a osztókörök, legalábbis alapesetben elemi fogazatnál F, főpont. Na, a centrálisan szimmetrikus tulajdonság itt látszik, hogy ez a kapcsolási vonal a főpontra nézve centrálisan szimmetrikus. Jó? Hát kérem szépen, idáig a dolog rendben van. És akkor még egy dolgot megnéznék, hogy a módosítást tudom számítani. Tehát csak a módosítást fogom venni az itt. Számítása geometriai jellemzők alapján. Mik lennének ezek? D, R egyenlő D fél sugár, esetleg Z. A kerék jellemzői osztókör sugár, osztókör átmérő, osztókör sugár, fokszám. Ugye itt lenne neki egy Z egy fokszám, itt lenne egy Z kettő fokszám. Itt lett volna egy D kettő átmérő. Itt lett volna egy D egy átmérő. Na most akkor a következőt mondom, I egyenlő, ezt még megkockáztatjuk itt hirtelen, omega 2 per omega 1. Na mostan, múlt alkalommal láttuk, hogy a kerületi sebesség és a szögsebesség az hogyan függ össze. Mit mondanának a két kerék kerületi sebességéről? Rávágni gyorsan a fogkapcsolat kényszert jelent. A kerületi sebesség mindkét keréken, ha kapcsolódnak, azonos kell, hogy legyen. Nem tud előre sietni, meg hátra maradni, kisrugalmas alakváltozástól eltekint, azt nem nézzük. Kerületi sebességek egyformák, akkor viszont az omega V egyenlő R szer omega, omega egyenlő V per R 2 per V per R 1. Azt kaptam, hogy a geometria esetén az eredeti index elrendezéshez képest, ami kinematika dinamikában meg volt fogalmazva, megfordult, tehát figyelem, bemenő geometria per kimenő geometria. Ha megszoroznám kettővel, 2R1 per 2R2, mit írhatnék? D1 per D2 arány ugyanaz. És most jön még a játék hozzá. Vegyem figyelembe azt, hogy átmérő egyenlő fokszámszor, ez be kell tanulni, fokszámszor modul, akkor azt írhatnám, hogy Z1 szer M, Z2 szer M. Mit mondtam? Azonos modullal kell rendelkeznünk. Azonos modullal feltételezzük, hogy tudtak kapcsolódni, lehet egyszerűsíteni. Z1 per Z2. Tehát itt van nekem három felírás. Itt az I, egyszer azt mondhatnám, hogy F-vel, akár sugár arány, osztókör sugár arány, osztókör átmérő arány, akár a fokszám arány. Figyeljük meg, hogy ezek a geometriai jellemzők, itt szépen bedolgozták magukat itt az én felsorolásomba valahol. Látják? Így. Tehát a geometriára vonatkozólag a sorrend, index sorrend megfordul az eredeti kinematikai, dinamikai értelmezési sorrendhez képest. Jó? Na itt akkor az első előadás jól a vége. Na kérném szépen, akkor folytassuk a tárgyalásunkat. Fogaskerékhajtást nézünk továbbra is, viszont most már több fogaskerékből álló hajtásrendszerre fogunk rátérni. Tehát felépülő hajtásrendszerek. Így. Hát kérem szépen, az első példa az nagyon tanulságos lesz. Olyan hajtásrendszert mutatok, ahol két fogaskerékpár dolgozik. A behajtó és a kihajtó tengely egy adott egyenesre illeszkedik, tehát mint egy átviszi egy egyenesbe a hajtást, és a következő elrendezést vehetem. Hát fölrajzoltam valamit, mindjárt magyarázom, hogy mi ez. A tengely behajtó csonkja látszik, és rajta egy fogaskerék tárcsa, amelynek a síkja merőleges a táblára. Hát ez fog kapcsolódni egy másik fogaskerékhez, itt látható. Ez lehetne már egy hajtás. Ellenben látjuk, hogy a forgásirány megváltozott, mert egy fogkapcsolatot beiktattunk, és hát nincsenek is egy tengelybe. Márpedig azt ígértem, hogy a kihajtó tengely és a behajtó tengely közös tartóegyenesre illeszkedik. Hát például a következőt csinálhatom. Itt lenne a kihajtó tengely, és akkor ide fogom elkészíteni a következő kereket. Ezt itt megcsapágyazom, akkor már szépen megállna. És kapcsolom a kihajtó tengelyhez illesztett fogaskerékhez, ami hát itt van, körülbelül ekkora. Így. Na most ezt is meg kell csapágyazni, itt vannak a csapágyak. És akkor tulajdonképpen egy hajtásrendszer rendelkezésemre áll, be- és kihajtó tengely azonos tartóegyenesre illeszkedik, és hát a forgás irány milyen lesz, adott forgásirány, ellentétes forgásirány, adott forgásirány. Tehát azonos forgásirányban megy ki a kihajtás, egy tartó egyenesre illeszkedően, de eltérőek lesznek a szögsebességek, hiszen csináltam egy, mit csinált? Egy lassítást, és itt is egy lassítás, tehát ez kisebb lesz majd a kihajtó oldali szögsebesség. Na most mielőtt még ezt az egészet vizsgálnánk, hogy hogyan alakul a módosítása ennek a rendszernek, hát egy kicsit alakítok rajta, és pedig úgy, hogy ez valahogy egy egységes rendszerbe kell állnia ezeknek a tengelyeknek, csapágyaknak, az pedig a hajtásház fogja biztosítani ezt az egységes rendszerbe kapcsolást. Tehát valahogy így csapágyházba helyezem őket. Így. Tehát meg lenne a dolog. Itt még meg kell támasztani, csak jelzem, hogy valamilyen módon megvannak ezek támasztva szintén. Ugye valószínű, hogy lefelé menő valamilyen támasz ház alsó részéhez fogja. És hát a fogaskereket, azokat olajozni kell, és el kellene valahogy kerülni a szennyeződésnek a bejutását. Hát itt valamilyen lezáró csapágyfedelek kellenek. Így. És ahol a kihajtó és behajtó csonk működik, hát ott pedig ennek a fedélnek hát megfelelő furata kell, hogy legyen, ahol ki tud bújni a tengely vég. Ugye ez valami ilyesmi. Hát ezzel előáll nekünk a hajtásrendszerünk. Na most, azt fogom mondani, hogy itt van omega 1, és itt most látjuk, hogy van vele azonos irányú omega 2. És lesz egy behajtó nyomaték, mondjuk itt van, hajtani így kell, M1, viszont itt is fékeznem kell, M2-vel kell terhelni. Na mostan, hát itt van egy módosítás, azt fogom mondani I1, itt pedig van egy módosítás I2. Ezen a tengelyen menjen át omega X, menjen át MX nyomaték és PX teljesítmény. X-el jelölöm a tengelyt. Ja, van neki ilyen jellemzője. P2 egyenlő M2 omega 2 és P1 egyenlő M1-szer omega 1. Hát itt is igaz, hogy a PX egyenlő MX-szer omega X lenne. Hát akkor most nézem a teljes rendszer módosítását. I egyenlő definíció szerint omega 2 per omega 1. Ezzel rendben is lennék, csak most szeretném visszavezetni ezt a két fokozati módosításra, I1-re és I2-re. Hát most akkor egy formális bővítést el lehetne képzelni. Hogyan? Azt mondanám, hogy itt van egy módosítás, a kihajtó oldala omega x és omega x per omega 1 lenne neki a módosítása. És ide mellé írok egy másikat, ez meg azt mondja, hogy ez omega x per omega 2. Omega 2 per omega x lenne, mert a kihajtó, ugye? Omega 2 per omega x. Hát most csak egy ilyen formális bővítést, ha gondoltam volna, akkor is előállt volna ez a dolog, mert meg lehetett volna szorozni egységnyivel éppen omega x per omega x egyenlő 1-jel, és akkor is előáll ez a dolog. Na de most viszont ennél jobb a helyzet, mert fölismerem, hogy a megjelent két hányados éppen a fokozati módosításokat értelmezi. Tehát itten megjelent az omega x per omega 1, I1, szer I2. Tehát azt látom, hogy ennél az alapelrendezésnél az eredő módosítás előáll a fogkapcsolati részmódosítások szorzataként. Na most ez mindjárt igaz több fogaskerék esetére is. Több fogaskerék esetén mi lesz? Egy I módosítás, az továbbra is omega 2 per omega 1, teljes rendszer kihajtó per behajtó, de itt lenne I1-szer, I2-ször, és így tovább IN, ha N számú fogkapcsolat van benne, és ezt úgy írjuk, hogy produktum I egyenlő 1-től N-ig I index J. Tehát egy általánosabb hajtásnál ez a szituáció érvényesülne. Na, hogy nézne ki a nyomaték módosítás? K. M2 per M1, erre az egész rendszerre nézve. Na, de szeretném fölépíteni a benne szerepeltetett részjellemzőkből. Akkor ugyanezt az eljárást csinálhatom. Mx per M1 szer M2 per Mx. Tovább egyenlő K egyszer K2. Tehát előállt itt is a fokozati a nyomatékmódosítások szorzataként, és ha több fogas kereket veszek, több fogas kerék esetén mi a helyzet? K előáll M2 per M1 egyenlő K egyszer K2-ször és így tovább, Kn, produktum, J fut 1-től N-ig, ugye össze kell szorozni ezeket a tényezőket most, és a szummánál meg tagok voltak, emlékszünk rá, Kj, így. Na, mi lenne a hatásfokkal ezek után? Hatásfok hasonlóképp kell, hogy viselkedjen. De hát tudjuk, hogy M2 per M1 szer omega 2 per omega 1. Mi lett ebből? K szor K szor I. Így. Ha most a P2-kkel végigvinném, akkor mi ez? Produktum I egyenlő 1-től N-ig. Kj szer produktum I egyenlő 1-től N-ig IJ. Tovább egyenlő produktum. Na most a tényezőket mellé írhatom és csoportosíthatom. Azt mondom, hogy Kj szer IJ. Tovább egyenlő produktum Eta J. I egyenlő 1-től N-ig. Elejét, végét nézzük. Összeszorzottak a hatásfokok is. Hogy néznek ki egy olyan rendszer, amiről most itt több fogaskerékkel kapcsolatban beszéltünk? Tehát csak egy ilyen rendszer példát, ha néznék, ugye lehetne ez, és csak vázlatosan mostan nem menve nagyon alapos kialakításig. Hát most akárhogy építkezhetnék tovább, mondjuk talán így is. Na nézzük, csak vannak itten módosítások, I1-es, I2-es, I3-as, I4-es. Igaz? Itt lett volna az omega 1, itt lett volna az omega 2. Na most milyen? Azonos, ellentétes, azonos, ellentétes, azonos. Omega 2. I egyenlő, I egyszer, I 2, ször I 3, ször I 4, K egyenlő, K egyszer, K 2, ször K 3, ször K 4, éta egyenlő, éta egyszer, éta 2, ször éta 3, ször éta 4. Ez lenne a rendszerünk. Hát ezt ki lehet szépen akkor dolgozni, hogyha szépen megrajzolják, hogy hogy nézne ez ki. Lennének csapágyak, ugye csak jelölöm őket kis körökkel, meg golyós csapágyra gondoltam, igaz? És akkor házba foglalhatom? Miért ne? Adok egy házat neki, hoppá, így. Tehát így dolgozik a tervező mérnök, ezt meg kell szokniuk így szépen. Legalábbis valami hasonlót. Egy jó kis hajtásrendszer. Ahol nem szép, javítjuk. Így be kell hajtani itt. Le kell zárni itt. Le kell zárni itten, de csak úgy, hogy a kihajtás megtörténhessen. Így. Na most nyilván, hogy itt kellenek támasztási lehetőségek belül, hogy hogy van megoldva valószínűleg a táblára a merőleges támasztósíkok jönnek. Itt is. Hát ez egy kis mérnöki rendszer. Látják, bizonyos dolgok összessége, amelyek egymással meghatározott kapcsolatban állnak. Mik vannak itten? Van ház, van csapágyazás, van tengely, van fogaskerék, igaz? Meghatározott rendben összeszerkesztve mérnöki munka eredményeként. Itt az összmódosítás. Jó, na most egy másik fajta elrendezést mutatok, az úgynevezett láncszerűen kapcsolódó, egy síkban elhelyezkedő fogaskerék rendszert, aminek van egy érdekes tulajdonsága, figyelemre méltó. Tudnélik a következő. Speciális eset. Azonos síkban forgó láncszerűen kapcsolódó fogaskerekek rendszere. Így. Akkor azt mondanám, hogy mostan ilyen oldalnézeti képet veszek. Első kerék. Második. Harmadik, mondjuk negyedik. A tábla síkja lenne az azonos síkban forgó, a tábla síkjába kapcsolódnak. Akárhogy vehetem őket. És végül na, ennyi elég lesz. Látjuk, hogy összevannak. Na most mit tudok mondani? És jól figyeljük a dolgot. Van itt neki egy omega 1 szögsebessége. Közös kerületi sebességet látok itt egyszer, ugye? Sebességeloszlás a kerület mentén, illetve a félátmérő mentén szépen látszana, hogy milyen. Össze vannak kapcsolva. Közös kerületi sebesség ugyanekkora kell, hogy legyen itt is. mert hát nem tud más lenni a kerék másik oldalán, mint az egyiken. Igaz? Ha viszont így forogott, akkor az annak itt szintén ugyanekkorának kell lenni. Kapcsolati pont. Itt is közös kell legyen, rámerőlegesen. Így. És végül ennek szintén merőlegesnek kell lenni, ugyanakkora. Tehát mondhatnám, hogy ez is V, ez is V, ez is V, nem húzom alá, mert nyilván mint vektorok nem azonosak, de az előjeles nagyságot így el tudom képzelni. Na most, ha így van, akkor viszont látom, hogy itt van egy omega 2-es. Hát most kérném szépen, kérdés, mennyi az i? Omega 2 per omega 1, ez rendben van. Itt lenne neki mondjuk R2-es, itt pedig R1-es osztókörsugár. Most egy kicsit afelé hajlunk, hogy az egész közbenső láncnak a mikéntje, hogy az hogy van vezetve, vagy mi történik, kevés jelentősége van. Miért? Mert ez a láncszerű kapcsolat biztosítja azt, hogy az összes kerületi sebességnek meg kell egyezni egymással. Tehát ugye az nyilvánvalóan kijön, hogy mivel a V-k egyformák, ugye omega egy V egyenlő omegászor R figyelembe vételével V per R1, V per R2 és V per R1 osztó reciprok értékével szorzok R1 per R2. Hát most az a többé-kevésbé meglepő, de hát igazából, ha már belehelyezkedtünk a képbe, akkor nem. Az a dolog jön ki, hogy mindegy, hogy mi van itt láncszerűen összekapcsolva. Csak az első kerék és az utolsó kerék ad lényegi információt, nevezetesen R1 sugár, R2 sugár. Mi van? Mindegy, mi van közte. Na most tehát, láncszerű kapcsolat esetén az íre nézve csak az első és utolsó kerék, hát ezt ide fogom vigyezteni akárhogy is, nem? Sugár mértékadó. A hatásfokról viszont mit tudok mondani? Mi lesz a hatásfokkal? Ahány fokkapcsolatom van, mindegyiknek a hatásfoka bele fog játszani ebbe a dologba. Eta egyenlő produktum, i egyenlő 1-től n-ig eta j. Egy kicsit nagyobb n-et. N a fokkapcsolatok száma. Hát egy becslés lehet első egy fokkapcsolatra lehet venni 1% veszteséget általában, tehát 99%-os hatásfokot. Azért, ha sok fok van, akkor ezek szorzódnak egymással, ugye? Úgyhogy előbb-utóbb már egész kicsi lesz a hatásfok. Ezért K, az mivel lesz egyenlő? Éta per i, értékébe az N fokkapcsolat eta J-je beépül. Igaz? Tehát ide az étába be kell építeni azt, az ít ide be kell építeni innen. Tehát ez lenne a láncszerűen kapcsolódó fogaskerekek rendszerének esete. Hát jönne az AT2. Szíjhajtás volt. Milyen alkatrészekből áll? Egy. Behajtó dob. A behajtó tengelyre ékelve. Hát, hogy pont égkötéssel van-e megoldva, vagy nem, az egy másik kérdés, csak egy ilyen szóhasználat van a mérnökök körében, hogy ha ráerősítünk egy tárcsát, akkor az egyik legrégibb hát kötési módnak az említés, hogy fölékeljük a tárcsát, vagy fogaskereket, lehet, hogy zsugorkötéssel van. Ráírva, odaírom erősítve, jó? És akkor kettő, rugalmas hajtószíj, ezt a hajtást az autómotoroknál, hogyha benéznek, az égszíjhajtást látják, vagy akár bordás szíjhajtást, egy kicsit más, az égszíjhajtás az teljesen hasonló. Mi lapos szíjjal fogunk foglalkozni egyszerűség kedvéért most, de meglássuk az összefüggéseket, arra is használható. Hármas, kihajtó dob. A kihajtó tengelyre erősítve. Hát az átviteleket meg tudjuk valósítani. Három fajta átvitelt szerettünk volna eredetileg. Melyek voltak ezek? Forgás átvitel, nyomaték átvitel, és a kettőből már következik az a teljesítmény átvitel. Annak nem nagyon örülünk, hogy ott módosulás van, mert szeretnénk, hogy ugyanazt a teljesítményt kihozzuk. Az nem fog menni egyelőre. Ugye? A hatásfokkal számolni kell. Vesztesség mindig van. Hát a teljesítményt nem szeretnénk módosítani. Az módosul sajnos magától. Na, mutatom akkor a vázlatot, amivel elindulunk. Hát kérném szépen, következő lenne. Én veszek egy behajtó dobot. Így. De megpróbálom megrajzolni másik nézetbe is. Kérném, figyeljenek föl egy dologra, amit a rajzba érzékeltettem, csak nem annyira durván, mert valójában ilyen csekély mértékben jelentkezik ez. Mi lenne az a dolog? Önök láttak már biztos hordót. Igaz? Hordó, ha fel van állítva, így egy kicsit domborodik. Ez a dob is ilyen domborúra van kialakítva. És első pillanatra én nekem is meglepő volt, mikor tanultam, hogyha miért ilyenre csinálják. Azért gondolják meg, hogy a szíj, ha futni fog rajta, centrifugális erő mindig a nagyobb sugárra akarja vezérelni, és nem leugrani akar róla, hanem fölmegy a középre. Egy automatikus hatás benne érvényesül. Majd mutatom. Na, egy lépéssel tovább. Itt lesz a másik oldal. Tehát most megvalósítjuk azt a dolgot, hogy a behajtás helye, és a felhasználás helye máshol van. Hát itt lesz. Így. Kérném szépen, azt fogom csinálni, hogy itten megrajzolom ezt a másik dobot is. Itt látszik. Így. Lehet, hogy egy picit fogok itten rajta módosítani, mert lejjebb rajzolom. Na, ez itt akkor egy nagyon jó. Így. Tehát itt van neki egy kicsit ez a kialakítása. Azt látnánk, hogy itt van neki egy tengelye, csapágyazva. Itt látható lenne egy retesz harony például. És aztán a másiknál is ez látszódna itt valahogyan. Egy valószínű, hogy vastagabb tengely kell. Itt lesz csapágyazva, egy kis nyüzsgés keletkezett, amelyre elnézést kérek. Így. És most egyelőre csak ott tartunk, hogy mind a két tengely megperdíthető lenne. Fogom így a kezemet, megperdítem, megfordul. Fogom a kezemet, megperdítem, megfordul. Na most viszont adok kapcsolatot nekik. Következő értelemben itt lesz a hajtószíj rajta. Körbe szalad. Így. És akkor adok neki, itt lesz egy R1. Itt lesz egy R2. Omega 2. Itt nyilván lesz egy M1 nyomaték, és a kettőből pedig lesz P1 egyenlő M1-szer omega 1 teljesítmény. Itt pedig lesz egy terhelés. A terhelő nyomaték, itt több kérdés volt, nyilvánvaló a forgást gátolni igyekszik, hát ellentett értelmű kell legyen. Terhelő teljesítmény, elvezetett energia, áram. Itt van. Na most hol ez a szíj? Hát a szíj itt látszana. Így. Kérem szépen, ez aztán most már érzékelteti a hajtószíjat. Ellenben a következő a helyzet. Rugalmas. Ha benne erő ébred, akkor megnyúlik egy kicsit. Ebből fog következni egy lényeges állítás. Itt van egy V1 kerületi sebesség. És itt lesz egy V2 kerületi sebesség. És a V1 nem egyenlő V2-vel a szíj alakváltozása miatt. Állandósult üzemről van szó. Talán így írom, inkább V2, nem egyenlő V1-jel. Fogaskerékről épp azt mondtuk, hogy a viszonylag merev fogak miatt nagyon pici alakváltozás ugyan ott is van, de úgy lehet tekinteni, hogy azonosak a kerületi sebességek, itt is kihasználtuk. Itt ez nem így van. Bevezetjük a, hát ezt ide írom zárójelbe, látszólagos csúszás, slip fogalmát. Lesz egy S definiáló egyenlőséggel. Veszem azt a sebesség különbséget, ami úgy látszik, hogy csúszás lenne. Nincs csúszás, mert a szíj ott nem csúszik legalábbis a teljes kerület mentén. Ez a sebességkülönbség abból adódik, hogy a kisebb terhelésű szíjág, amelyik itt átment, átmegy a nagyobb terhelésre, mint látni fogjuk, és a terhelés növekedés miatt kicsivel megnyúlik, milliméteres nagyságrendű nyúlásról van szó. Tehát úgy néz neki, hogy V1-V2, és fogom vonatkoztatni ezt a slipet, ugye az angol szó slip, az csúszást jelent, V1-re. Feltéve, hogy V1 persze zérustól különböző. Itt van nekem ez a slip, látszólagos csúszás. Hát most ez mint üzemállapot jellemző fog belépni. Megjegyzés. Az S slip a hajtás üzemállapot jellemzője. Mit mondanánk? Erősebb terhelés, nagyobb nyomaték szinten nagyobb lesz a slip. Miért? A Hook törvényen belül a megnyúlás arányos az erővel. Na mostan, hát van itt egy, úgy mondjuk, hogy ez viszont a felső, ez az úgynevezett feszeság. Ez pedig a laza, de csak idézőjelben laza, mert ennek is van erőfeszítése, csak ahhoz képest relatíve. Laza ág. Na most akkor, mikor ez megvan, akkor nézzük a módosítás jellemzőket. Ez az első kérdés, átvitel. Először az I. Hát először az I, mit tudok mondani? Omega 2 per omega 1 lenne definíció szerint. Na de most, akkor, hogy tudom én itt a dolgot megnézni? Az nem lenne más, mint ide írhatnám, hogy V egyenlő R-szer omega alapján az omega az V per R. Tehát V2 per R2 per V1-szer R1. Hát ilyet láttunk már itt fölírva, és hogyha nem lenne ez a rugalmas slip, akkor egyszerűen a V1 egyenlő V2-vel egyszerűsítve, de most ez nem igaz. R1 per R2. Ha ezt leírom, akkor eddig ugyanaz lenne, mint a fogaskeréknek a geometriai jellemzőkre támaszkodó módosítás van, de nem így van, hanem meg kell szorozni még, mivel V2 per V1-jel. Viszont a V2 per V1 a slip definíciója alapján S egyenlő. 1 minusz V2 per V1, igaz? És ha átviszem a másikra, V2 per V1 egyenlő 1 minusz S. R1 per R2-ször 1 minusz S. Na hát látjuk, hogy ez a slip ez kicsi, 2-3%, akkor itt lesz egy szorzó 0,98-0,97, amit azonban mégiscsak figyelembe kell venni. Első dolog, ez megvan. Következőt látjuk, I egyenlő funkció S. Tehát S függvénye lett a módosítás. Mint üzemállapot jellemző, mondtuk erről a slipről. Mi a helyzet a nyomatékkal? Tehát akkor mondjuk itt volt egy egyes, itt lesz egy kettes. K. M2 per M1. Ez rendben lenne. Na most próbáljuk akkor valahogy az egészet elemezni. elvágnám gondolatba itten ezt a rendszert, nézzük csak így, és azt csinálnám, hogy fölveszem ezt a kereket ide, és hát még ráteszem itt a szíjat is, akkor ennek a működés viszonyához azt kéne csinálni, hogy helyettesíteni erőkkel, és akkor ennek a nyomatékát tudnám számolni. Na, a következő, ezt itt F0-val jelöljük, ez itt a laza ág, ez pedig a feszes ág. Feszes, laza, hát csak relatíve persze. A sugár mind a két esetben, itt az érintő irányba veszem, R1. Mennyi lesz a nyomaték? R1-szer, M1 egyenlő R1-szer, F-F0. Ugyanígy a másikra. Elvághatnám ott, és látnám azt, hogy az M2 R2-ször F-F0. Na, ezeket itt figyelembe vehetem, és akkor lesz tulajdonképpen a dolog így, hogy R2-ször elejét, végét nézzük. Azt kaptam érdekes módon, hogy a K az nem függ. A slip független a nyomaték módosítás. Üzemállapot jellemzőtől nem függ. Na, nézzük a hatásfokról, mit tudok mondani akkor ezek alapján. 3-as. Éta egyenlő, hát biztos, hogy P2 per P1. Ellenben nyugodtan dolgozhatom most azzal a már ma megtanult összefüggéssel, hogy ennek kutya kötelessége K-szor I-vel egyenlőnek lenni. Hát a K helyébe be tudom írni, hogy micsoda, I helyébe be tudom írni, hogy micsoda. Ugye? R2 per R1. Ez meg R1 per R2-ször 1 minusz S. Hát, ha csak formálisan beírom ide, kaptam tehát, hogy a hatásfok az közvetlenül és egyszerű módon függ a sliptől. Egyszerűen az egységből levonva a slip értékét adódik. Tehát az éta egyenlő H függvény S teljesül. Így. Hát kérném, a szíjhajtás végére értünk, jön az AD3, az bőven elég lesz nekünk, dörzskerekek. Na, hát ez. Itt lenne. Kérném szépen, a két kereket össze fogom szorítani. Így. Itt lesz egy hajtás. Omega 2. Összeszorítom, keletkezik egy kontaktfelület. Egy kis lap is látszana itt, igaz, ahogy összenyomtam őket, egy hengerek voltak, egy kis téglalap jelentkezne, mint kontaktfelület. Mi történik ilyenkor? Erre nézve fellép egy kerületi erő, amelyik őt terheli, itt a hajtónyomaték. Itt pedig a másikon föllép egy ugyan vele azonos nagyságú, de ellentett értelmű, F és mínusz F, ami viszont őt hajtja. Abból a célból, hogy a M2 nyomatékot biztosítani tudja. Hát most az a kérdés, hogy mit tudunk erről a F abszolút érték kisebb egyenlő kell legyen, mint itt van egy Fn és egy mínusz Fn összeszorító erő. Itt érvényesül egy mű nulla surlódási tényező, és akkor az F-nek abszolút értékben kisebbnek kell lenni, mint ez a mű nullászor Fn, mondjuk abszolút értékbe veszem. Csúszásmentes forgás és nyomaték átvitel. Hát egészen nem pontos ez így. Valami kis rugalmas csúszás itt is van. Átvitel. Hát ha most megnéznénk, hogy ha ez gumiból készült kerék lenne, bizonyos alakváltozást szenvedne a gumi eredetileg sugárirányú vonalai, itt deformálódnak, mikor átmennek ezen a kontaktfelületen, igaz? És egy rugalmas erő keletkezne, akkor látjuk, hogy a rugalmas alakváltozások összegződéséből itt is jönne egy hasonló fogalom, amihez most itt nem fogunk részletesen hozzáállni, és hát ebből alakul az úgynevezett kúszásos erőzárás, amit jövő fél évben fogunk tanulni valamilyen tárgyban, szinte biztos. Jó forgás és nyomaték átvitel. Na most kérném, viszont a lényeg az, hogy ha ennek itt volt egy R1 és egy R2 sugara, akkor most kérdezem, hogy a járműkerékhez hogy jutnánk el? R2 tart végtelen esetén, a szituáció így néz neki. Itt volt a járműkerekem, és először csak együtt dolgoztattam egy ilyen görgővel, utána egy ekkora görgővel, utána egy ekkorával, és végül mi történt? Eljutottam a támasz felülethez. Tehát tulajdonképpen a járműkeréknek a omega 1 szögsebessége, ami bennünket érdekel, majd fog előre haladni. Ugyanígy a nyomaték, a hajtó nyomaték, ami a járműkerékre ad, kikényszeríti ezt a vonóerőt, és szépen kialakul az a fajta dolog, hogy akár gumiabroncsra az ember gondol, nagyon jól el lehet képzelni, hogy az erőkifejtés következtében fölhúzódnak a rugalmas elemek, és megvalósul a járműkeréknek a előrefelé mozgása. Persze itt az ágytokhoz hozzá vannak kötve rugalmasan bizonyos járműrészek, akár így, és az egész el tud indulni előre. El akar indulni a kerék előre, kiszaladna a jármű alól, de nem engedi ez a kapcsolat, és viszi magával a jármű felépítményét, igaz? Ez a jármű mozgás mechanizmusa. Tehát a dörzskerék fogalmához mi át tudunk jutni tulajdonképpen a bennünket közvetlenül, mint járműmérnököket és közlekedésmérnököket alapvetően érdeklő, hát járműkerék mozgásnak az esetére. Ezt különböző tárgyakból fogjuk tanulni. A járműmérnököknél lesz járművek 1-2 második fél évben, közlekedésmérnököknél is lesz járműdinamika, úgyhogy fogjuk tanulni. Hát kérném szépen, idáig jutottunk. Következő alkalommal visszatérünk a mozgásciklusnak az energetikájához és erőtanához. Ezzel akkor vége.